és méltósággal. Az ilyen ízetlen vicceket talán inkább a béreseid között mondanád el. Engem kímélj meg, kérlek! Mire Dezső bácsi tettetett lemondással hajtotta le a fejét, és sóhajtva mondta, no, ebben csúnyán megbuktam. Másnap reggel megérkezett Ida néni. Halálos, fáradtan, összetörve és betegen a kiállott izgalomtól. Az éjszakát a Berettyó újfalusi vasúti állomáson töltötte, ahonnan hajnalban tért vissza Ladányon keresztül. Tele volt fölháborodással, sérelmekkel és panasszal a vasút és az utazó közönség ellen, akiknek különben saját állítása szerint jól meg is mondogatta a magáét, és előbb mindezt végig kellett hallgatni, mielőtt elbeszélt, hogy hogyan is történt ez a végzetes vonatcsere. Úgy történt, hogy Ladányban Blanche rábízta egy hordárra a pakkokat, még hátra is maradt vele, és jól megmagyarázta neki a dolgot. Aztán a hordár vezetett bennünket, és beszálltunk egy vonatba. Egyszer csak Blanche körülnéz a kupéban, és azt mondja, Jézusom, hát az én pakkom hol van? Mert csak az én holmim volt ott. Az övé nem volt sehol. Megyek, azt mondja, megkeresem azt a hordárt. Azzal se szó, se beszéd, leugrott a vonatról. Utána szóltam, de nem hallgatott rám. Beszaladt a váróterembe, és abban a percben elindult velem a vonat. Hogy aztán nagyon kiabáltam, jött a konduktor, és kérde, hogy mi bajom. Elmondom neki a dolgot, hát nevet, és azt mondja, hogy ez nem a pesti vonat, ez Kolozsvárra megy. No, képzelhetitek. Zsuska odafordult Tóni mamához. Mit mondtam? Most már csak világos, hogy Blanche szándékosan csinálta az egészet. Tóni mama megcsóválta a fejét. Nem értem, mondta. Nem értem, nem bírom elhinni. Harmadnapra azonban megérkezett a döntő bizonyíték. Blanche-nak Dresdából kelt levele. Azt írta, hogy bocsánatot kér ezért a kis püspökladányi tréfáért, de nem lett volna sem célja, sem értelme, hogy Ida néni kifáradjon Dresdába, neki pedig más módja nem volt ennek a megakadályozására. Ami pedig Dölnitz Vilmost illeti, szól tovább a Blanche levele, úgy történt minden, ahogy előre megjósoltam. Geiger Lucyt otthagyta azonnal, amint megtudta, hogy itt vagyok, és térden állva könyörgött, hogy bocsássak meg neki, és legyek a felesége. Én azonban alig fogok hozzámenni, mert úgy érzem, mégsem szeretem annyira, hogy egész életre hozzákössem magam, és különben is azt hiszem, hogy más hivatás vár rám, úgyhogy egyelőre nem is akarok férjhez menni. Az az elégtételem azonban megvan, hogy Lucy nem nevethet rajtam a hátam mögött, mert most már tőlem függ, hogy akarok-e Dölnitznél lenni vagy sem. Aztán azt is írta, hogy nagyon szépen köszöni azt a sok jóságot, amivel elhalmozták, és nagyon hálás érte, de a falusi élet nem az, aminek ő képzelte, és különben is ráváró hivatását csak úgy töltheti be, ha megfelelő környezetben marad, és ezért elhatározta, hogy valószínűleg Pesten fog letelepedni, esetleg Bécsben, még nem tudja bizonyosan, hogy hol, attól függ, német színésznő lesz-e belőle, vagy magyar. A levelet mindenki elolvasta, de senki sem mert véleményt mondani a dologról Tóni mamáék előtt. Csak hümgettek, és a fejüket rázták, legfeljebb annyit kockáztattak meg. Ennyi, ennyi. Tóni mama és Ida néni azonban Lillát és Piroskát is belebombán a tanácskozásba, zárt ajtók mögött ünnepélyesen kitagadták Blanche-ot a Valériáni családból éppen úgy, mint sok-sok évvel ezelőtt Sebestyént. Hogy ez az aktus milyen formaságok között történt, arra nézve nincsenek pontos adataim, csak annyit tudok, hogy mind a négyen sokáig sírtak, legkeservesebben azonban szegény Piroska néni, aki fájdalmasan jegyezte meg és szinte mentegetőzve. Higgyétek el, ha én lennék az anyja, sohasem viselkedett volna ilyen hálátlanul. Amire mind a hárman megértő gyöngét szeretettel ölelték magukhoz Piroska nénit, aki íme rokonabb rokonuk volt azon a réven, hogy a testvérük nem vette feleségül mint az, akit egykor megajándékozott a valériáni névvel, vagy aki ennek az áldatlan Fridnek gyümölcseként méltatlanul örökölte a valériáni nevet. 8. fejezet, epilógus. Blanche-ról ettől kezdve kevés szó esett az esztári családban. Hír sem igen jött felőle, mert hogy a levélre nem kapott választ, nem írt többet soha. A fiatalasszonyok azonban titokban elelmerengtek néha a Blanche életpályáján. Sóhajtottak is egyet-egyet álmodozva, de ez csak olyan volt, mint mikor a vadlót száll magasan az őszi égen a baromfi udvar fölött, és a háziliba utána gágok. Egy kicsit irigykedve, egy kicsit vágyakozva, de fájdalmas tudatával annak, hogy hiába is akarna, úgysem tudna vele repülni. Csak a férfiak emlegették még néha maguk között. Gábor sokat sejtető, indiszkrét mosolygással, Miklós egy kis tréfás bosszankodással, amért Blau Janka elrontotta nála a dolgát annak idején, pedig, és ebben a pedigben minden volt, csak az az egy nem, hogy valaha feleségül akarta venni Blanche-ot, mert ezt már ő maga se hitte. Nem bizony, mást akart ő egészen, csak az a másik, az ne jött volna közbe. Károly ilyenkor hallgatott, de titkon a szíve mélyén ő is őrizte egy válságos pillanatnak az emlékét, amikor az ajka már-már csak nem érintette a Blanche-t egy kerti séta alatt, és ha erre gondolt, olyanféle megbánást érzett, mint aki utólag megtudja, hogy a ló, amit meg akart fogadni, de elmulasztotta, bejött elsőnek. Hanem egyébként aztán nem volt már semmi, ami a házban Blanche-ra emlékeztetett volna. A téli hidegben elmaradt a mindennapos fürdő, a hajmosás egyre ritkábban jutott eszébe Luizának is, Juliskának is. A selyemharisnyák elszakadtak, a lejpjenekbe pedig már senki sem tartotta érdemesnek színes szalagokat fűzögetni. És lassanként visszatértek kamatostól azok a kilók is, amit a Blanche tanácsára lekoplaltak és lemasszíroztattak magukról. Mert Böcögőné ugyan megfordult a házban újabban is, de egészen másért. A gólyának jött segíteni, mert Bonifácné, vagyis Málcsi éppen egy esztendővel a Blanche távozása után kis leány unokával örvendeztette meg Tóni mamát és Dezső bácsit. Akármilyen minőségben jelent is meg azonban Böcögőné, sohasem mulasztotta el, hogy egy-két nevezetes újsággal ne kedveskedjék azoknak, akik a keze alá kerültek. A kis Bonifác egyhetes lehetett körülbelül, amikor a tudós asszony ezzel állított be Málcsihoz. Jaj, tekintetes asszonykám, éppen most beszéltem Keményné nagyságával, Blau Jankával, tetszik tudni. Hazajött egy pár napra látogatóba az apjához, most föllakik Pesten, mégpedig tetszik-e gondolni kivel? Hát Blanche kisasszonynal kezit csókolom. Együtt laknak, azt mondja. A kisasszony színészetet tanult, és az ősszel már játszani is fog a színházban. Jaj, mennyit beszélt, hogy milyen nagyszerű színésznél lett a kisasszonyból. De már nem úgy hívják, ahogy eddig. Véri Blankának hívják. A színlapon úgy lesz rajta a neve, hogy Véri Blanka. Böcögőné elismételte ezt a nevet még egy párszor, aztán szakavatott mozdulattal kiemelte a kis Bonifác leányt a bölcsőből, és a többit már annak mondta el gügyögve. Úgy ám, ilyen nénie van a kis-kisasszonykának. Ilyen ám, színészné. Ott fog ugrálni meg énekelni minden este a színházba. Pedig ha itt maradt volna, akkor talán most ő feküdnék itt a mamuska helyén, és neki volna egy ilyen édes, icipici kis babuskája, mint a kis-kisasszony. Jaj, de nagy bolond is volt, hogy elment. Jaj, de nagy bolond volt. Aztán egy pillantást vetett Málcsira, megdöbbenve vette észre, hogy annak könnyes a szemes egyszerre észbe kapott. Jaj, hát milyen ostobaságokat fecsegek én itt, szólt sápítozó. Jaj, nicsak már, ne haragudjék, tekintetes asszonykám, öreg vagyok már. Na hát, sokszor elfelejtem, hogy hol beszélek. Málcsi letörölte a könnyeit és szipogva mondta,